Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat ezen a mai délelőttön, és örülök annak, hogy végül is tele lett a gyülekezet. Kicsit izgultam, hogy itt valami betegség történt, vagy valami egyéb, hogy kevesen vannak jelen, de hála az Úrnak, szépen összejöttünk a Jóisten igéjének a hallására. Nagyon szép volt a szombatiskolai tanulmány, az én számomra nagyon tanulságos volt itt átvenni, és most arra kérnélek titeket, hogy a János evangéliumának a 14. fejezetéhez lapozzatok, és olvassuk el együtt az igét. János evangélium a 14. fejezetéből, ugye Jézus Krisztus csodálatos testamentuma kezdődik itt, amikor mondja, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek, és mielőtt viszont ő eljön, az ő eltávozása, mennyben menetele és a mennyből való visszajövetele közötti időkről beszél a 14., 15. és 16. fejezetben, de a nehézségek feltárása előtt és fölött mindenképpen azt akarja itt megértetni ebben a három fejezetben, hogy végig itt lesz, jelen lesz. Minden szívnél, minden embernél, minden sorsnál, minden sorsfordulatnál. Isten egyházának az életében és az egyéneknek az életében. A 14. rész 16. verse így hangzik. És én kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ugye röviden már elmondtam, hogy Jézus Krisztus ebben a 3-4 fejezetben feltárja, hogy sokak fogják gyűlölni Isten népét, nagyon nehéz helyzetek adódnak, de a végén aztán összefoglalja, hogy a legfőbb testamentuma az, hogy én békességet hagyok nektek. Mikor egy szülő ugye tudja már, hogy el fog távozni, és nem sok van hátra, akkor szokta a gyermekeivel megbeszélni, hogy mit, hol találtok, mit, hogyan rendezzetek el. És Jézus Krisztusnak ez volt az adománya. A hatalmas kincs, amit a tanítványainak átadott, békességet hagyok nektek. Ez én békességemet, nem úgy, mint a világ, mert ott nem lesz békesség soha, hanem az én békességemet. De mint egy előfeltételt elmondja itt a 16. versben, hogy ez lesz a záloga a keresztény békességnek. Ez lesz annak a biztosítéka, hogy bármi ér bennünket, bármilyen vihar, bármilyen támadás, bármilyen nehézség, bármilyen igazságtalanság, esetleg az a hírnévnek a megtépázása, vagy a anyagi veszteség, de végül például ugye Isten gyermekei megélték nem csak ezeket, ez se könnyű, mert ezt élve kell végigcsinálni, hanem az életnek az elvételét, és ami bizonyos szempontból talán még könnyebben is megy, mint élve végig szenvedni nagyon sok támadást, gyűlölködést, vagy gyűlölködésnek a légkörét. Azt hiszem vagyunk egy páran, akik nagyon jól megvagyunk, még akkor is, hogyha anyagi veszteséget érnek, vagy kevésből kell megélni, vagy keveset tudunk beosztani, vagy egyéb, tehát a körülmények, az életkörülményeink nagyon szerények. De amikor a gyűlölet légkörébe kerülünk, és az huzamosan tart, akkor egy huzamos stresszet okoz az ember életében, és tudjuk, hogy az előbb vagy utóbb betegségeket fog hozni az életbe. És az üdvözítő meg akarja előzni, hogy meg lehet úszni ezt, és végig lehet csinálni ezt komoly lelki és szomatikus, tehát testi károk nélkül. De egy dolog nagyon fontos, hogy ezt a más vigasztalót fogadjuk be az életünkbe. Nagyon érdekes görög kifejezés áll itt. A más szónál. Az, hogy allos. Ez a szó, hogy allos, ez azt jelenti, hogy ugyanaz, csak egy más megjelenési formában. Ha érinted, vagy hallgatod, vagy szemléled, akkor ugyanazt tapasztalod, mint valami másik formában. És ez mutatja azt, hogy ahogy Jézus Krisztus itt élt a tanítványok körében, amilyen türelemmel hordozta őket, ahogy bátorította őket, ahogy vigasztalta, hogy átsegítette nehézségeken őket, ahogy bemutatta, hogy hogy kell emberekkel bánni, ahogy bemutatta azt a bizonyos emberhalázatot, hogy ez hogy működjön. Ahogyan ő az egész csodálatos lényével bemutatta, hogy mi a mennek a szándéka, és ugye nagyon jól tudjuk, hogy ugyan itt János írja le az evangéliumában, hogy pont itt ezeknél a beszélgetéseknél ezt csigázza föl Fülöpnek az érdeklődését, hogy hát most már ha búcsúzol, akkor most ennyi időt velünk voltál, hogy még utoljára adj meg nekünk valamit, hogy láthassunk valamit titokzatosat, hadd lássuk az atyát. És Jézus Krisztus, tudjátok, hogy mit válaszol. Én annyi idő óta itt vagyok veletek, még mindig nem láttátok? Ott is az következik be, hogy én az atyának az állosza vagyok, a mása vagyok. És most ugye én testben itt voltam köztetek, de én elmegyek az atyához, így testben elmegyek az atyához, de küldök egy másikat, aki ugyanolyan, mint én, aki ugyanúgy szeret, ugyanúgy tanácsol, ugyanúgy vigasztal, ugyanígy bátorít, ugyanígy fog átsegíteni benneteket a nehézségeken is, adja meg a lendületet a ti áldott szolgálatotokhoz, és ez pedig a vigasztaló lesz, aki veletek marad mindörökké. Tehát mindenben ugyanaz a vigasztaló, mint Jézus Krisztus. Mindenben ugyanaz a szándék, szeretet, vágy, elgondolás mutatkozik meg, mint ami az atyában és ami a fiúban megmutatkozik. Egy nagyon érdekes részlete van az evangéliumoknak. Két helyen is ugyanazt olvashatjuk. Egyrészt Máté evangéliumában, de Lukács evangéliumánál is. Máté 11. fejezetében a harmadik vers mondja el, de mondom, majdnem szó szerint ugyanazt olvasuk, Máté 11, harmadik verse, amikor Jézus Krisztus tanít, elmondja a tanítványoknak való utasítást, tehát a 10. fejezet, tudjátok, a tanítvány 12 kiküldése, és amikor elment arról a helyről, ahol kiküldte a 12-t, elkezdett prédikálni. És egy nagy sokaság jött hozzá, és Jánoshoz is eljutott a híre, hogy Jézus itt van, a közelben van, az ő börtönének a közelében. És kiküldte az ő tanítványait hozzá. És itt azt olvastuk, te vagy az, mondja a harmadik vers, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Lukács evangéliumában, a 7. fejezetben, szintén ugyanezt olvasuk, tehát a Lukács evangélium 7. fejezetében, a 20. vers így szól, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Amikor azért azok a férfiak odaérkeztek, azt mondták, keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdése, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Ez a 19. és 20. vers. Ugye, hogy mást várjunk. Ott képzeljétek el, hogy nem ugyanaz a szó szerepel, mint a 14. részben Jánosnál. Hogy én más vigasztalót küldök, hanem itt egy másik görög szó van, és ez pedig a heterosz. Az pedig mindenben más. Megjelenésében, a gondolatiságában, a szóban, a kifejezésekben, más az érintése, más a látvány, más hallunk tőle, tehát egy egészen más valakiről van szó. És nagyon érdekes, hogy keresztelő János fölteszi ezt a kérdést. Ugye nem kell sokat magyarázni, hogy milyen körülmények között van ekkor keresztelő János. Nem kell sokat magyarázni, hogy mi az, ami őt megrendítette, mi az, ami a mélységes fájdalmat okozta neki, mi az, ami kimondatott vele egy ilyen kérdést, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Mert az eljövendőről neki is pontosan ugyanolyan ismeretei, ugyanolyan elképzelése volt. Annak ellenére, hogy a földön élő emberek között ő volt a legnagyobb profita, talán az Ószövetségben van egy párja, Illés, de ő volt, akire azt mondta Jézus Krisztus, hogy az asszonyoktól született emberek között nincs nagyobb, mint Keresztelő János. És egy ilyen profétikus lelkülettel, egy ilyen profétikus adománnyal rendelkező embernél is látjátok, ott, ahol a rettenetes megpróbáltatáson, ahol sok-sok napos, vagy sok-sok hetes, nem tudjuk pontosan, mennyi időt töltött Herodesnek a börtönében, de tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz börtön volt, ez egy sötét, piszkos, nyírkos börtön volt, és hány hetet, vagy hány hónapot, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi időt töltött ott, de hogy ennyi időt eltölteni, anélkül, hogy látná a kibontakozást, ez egy borzalmas dolog. A hosszú-hosszú stressz megingatta őt abban, amiben pedig határozott kijelentése volt a menny részéről, és ő láthatta és hallhatta. Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Mit tud velünk tenni és átállni? És ez nagyon fontos kérdés. Mert mi ilyen meg vagyok arról győződve, hogy a nagy próbákat kiváltságos emberek élik meg. A nagy nehézségeket nem mindenki éli végig. A nagyon súlyos próbatételeket nem mindenkinek adja meg az Úr. Csak azoknak, akiknek a szívében, az elméjében, az egész lényében bele van már, vagy lényében bevésve található, hogy így üldözték a profétákat és Isten követei, és aztán az apostolokat is. Csak azoknak adik. De könnyű nekik. Könnyű nekik. Biztos, hogy átgondolta, százszor átgondolta János a börtönben. Nem ezt csinálták Jeremiással? Beledobni egy ilyen kiváltságos embert, egy ilyen hatalmas valakit, akin keresztül az Úr a esztendős fogságot megjövendölte az ő népének. Aki támogatta a királyt, amikor csak engedt, amikor egy picit odafigyelt rá. Aki tanácsolta, vezette Isten népét. Aki ezekben a válságos napokban merte vállalni, hogy ő betölti a proféta szolgálatát Isten népe életében. És ráadásul ugye azért a lévita papokat igen becsülték, még akkor is, hogyha mondjuk nagyon pogány gondolkodású lett a király, még azért ezeket a kiváltságuk miatt, ugye a léviták kiválasztása miatt becsülték, és tudjuk, hogy Jeremiás papi családból származott. És ezt az ember bedobják egy szent vízgödörbe. Ne gondoljuk, hogy csak a mosollé folyt abba a gödörbe. Nyilván, hogy ő végig gondolt ezeket a dolgokat. Nyilván, hogy elgondolkozott azon, hogy még legalább nem Nabukodonozor idejében élek, mint ahogy Dániel az oroszlánok verbébe vetették. Nyilvánvaló, hogy ő ott rengeteg mindent végig gondolt. De eljön egy pillanat, amikor nem kapja meg a rab a kellő táplálékot, nem jutnak be a kellő vitaminok. Ez egyértelmű. Amikor nem kapja meg az emberi oldalról is a szeretetet, az empátiát, vagy a szimpátiát, akkor összeomolhat. És ez még nem az egész teljes összeomlás, amit Keresztelő János oldaláról látunk, csak a bizonyosság kérés, de már látjuk rajta, hogy inog, és nagyon nehéz helyzetben van. És az üdvözítő azt teszi ebben a helyzetben, amit a lehető legjobbnak ítélhetünk. Testvéreim, ebből nekünk nagyon nagy tanulságokat kell levonni. Már itt egy kis szűk körből beszélgettünk erről a szombatiskola végeztével. nagyon komoly tanúságokat kell levonni belőle. Mert nem az, ami számít, hogy miket tudok ragyogóan a Bibliából bebizonyítani. Milyen ragyogó téziseket állítok föl. Micsoda hatalmas tanulmányokat írok. Írunk egy pár dolgot, állandóan írunk. Egy néhányat. Ez számított volna keresztelő Jánosnak? Jézus elkezdi mondani a tanítványainak, hogy hogy lehet így ekkorát tévedni, vagy ekkorát meginogni. Hát vegyük elő a tekercseket, és mutassak rá azokra a pontokra, amelyek bizonyítják az én eljövetelemet, adventemet, létezésemet, küldetésemet. Nem ezt teszi. Hanem mit tesz? Nézzétek meg, hogy ki vagyok. Nézzétek meg, hogy a mennykövete vagyok, vagy nem a mennykövete vagyok. Mit akar a menny? Mit akart a menny? Meggyógyítani a betegségeket. Vigasztalni az összetörteket. Segíteni, túlsegíteni a nyomorúságra esteket. Keveset beszélni. És árasztani magunk körül valami olyan légkört, amiben nem lehet magyarázatot találni. Nem tudom, ti ismeritek ezt az érzést, egész biztos vagyok benne, hogy ismeritek ezt az érzést. Kinyílik a gyülekezeti ajtó, bejön egy testvér. Egy pillanat alatt felfogjuk, hogy sugárzik, bejön, sugárzik, mit sugároz maga körül. De van, amikor amit kibocsát, vagy kibocsátunk, jobb, hogyha így fogalmazok, akkor az egyáltalán nem pozitív. Egyáltalán nem pozitív. Hányszor van, hogy Marikában ott dolgozunk a kiadónál. Bejön valaki. Kinyitja az ajtót, és mint hogyha így bedobtak volna egy jégdarabot. Leül a levegő. Szó szerint lehet érezni. És amikor belép valaki, akkor fölvillannak a fények, és melegszik a levegő. Ugye tudjátok, hogy ezek az ezoterikusok meg egyebek pedzegetik nyilván, hogy sugallja nekik valaki ezt a bizonyos aurát. Ezt felejtsétek el. De létezik az isteni aura. Létezik. Létezik, hogyha te annak a mása, aki teremtette a mennyet, földet, a tengert, a vizeket, a vizek forrásait, aki ma is csodálatos világokat hoz létre, annak a mását a szívedbe fogadtad, akkor azt fogod csodározni magad. És ez egy döntő dolog. Elhoztam egy könyvet. Kezdjük elfelejteni, mert vagy 20 évvel ezelőtt ment kézről kézre. Russell Barinnak a Forradalom az egyházba kicsit, hát már ilyen salátára olvasgattam, meg jegyzetelgettem ezt a könyvet, de azért nagyon lényeges mondani valója van ennek a könyvnek. Nagyon-nagyon lényeges mondani valója. Rögtön azzal kezdi, hogy az első fejezet fellobbantani a tüzet. Fellobbantani azt, ami melegít. Fellobbantani azt, ami világít. Ami sokkal többet mond el annál, hogy mi ragyogóan tudunk Bibliából bizonyítani bizonyos téziseket. Ragyog a dogmatikánk. Hát olyan rendszerünk van, hogy hát csodájára járnak a protestáns egyházak, olyan dogmatikai rendszerünk van. Ilyen csak a római katolikus egyháznak van. Olyan szerkezeti felépítettségünk is, csak egyedül nekünk van, mint a római egyháznak. De azzal hány embert lehet megmenteni? Hány embert lehet megközelíteni? És azt írja Russell Barir, hogy valamiről kezdünk teljesen leszokni, illetve az egyház teljesen leszokott. Engedjetek meg még egy tapasztalat, egy személyes tapasztalatomat, hadd mondjam el még mielőtt olvasnék tőle a könyvének az elejéről. Amikor harmadéves teológus hallgató lettem, a Seth Lelkész képzőben, hát annak is már jóval több mint 40 éve van, akkor egy alkalommal a diákok előtt kellett az áhítatot tartani, de bejön ám a tanári kajsből elének. És hát rettenetesen féltem. Nem féltem is semmitől. 17 éves koromban kiállítottak a szószékre, akkor volt ilyen, volt néhány fiatal, nem sokan, cigülekezetben, hogy 5 perces ige magyarázatot tartsunk. Tanították a fiatalokat, egy nagyon értékes ifjúságvezetőnk volt, tanította a fiatalokat, hogy tudjál egy önként, és mindenféle segédanyag nélkül embereknek beszélni legalább 5 percig a Bibliáról. De semmitől nem féltem, mire én már főiskolára kerültem, addigra már sok-sok szolgálat, nem 5 perces, hanem 50 perces szolgálat volt a hátam mögött. De nagyon féltem ettől az áhítattól. Gondoljátok meg, a tanárokat ott ülnek, és meg a diákok. Hát voltak már gyakornokok voltak ott közöttük, már gyakornok volt major testvér akkor, gyakornok volt a Stuber testvér, Szonegner Károly, Hangyás László, sorolhatnám föl, Braun András, ezek már előttünk jártak, hogy gyakornokok voltak, hát ők rendszeresen jártak a gyülekezetben, és többször tartottak állítatot az iskolán is. De a legnagyobb problémát a témaválasztás okozta nekem, hogy most mi legyen az, amiről itt beszélhetnék. És akkor egy kezembe került egy 60-as évek végén kiadott jugoszláv szombatiskolai tanulmány, és elkezdtem olvasgatni, és azt mondtam, ez az. Ez az, amit egy iskolánál áhítatképpen el lehetne mondani. A harmadik isteni személynek a jelenléte és tanácsai az életünkben. És apostolok cselekedeteiről írott könyv 18.-19. fejezetéről beszéltem, ugye, hogy Pál apostol megjelenik Efézusban, előtte pedig egy ragyogó ember dolgozott ott, egy Apollós nevű egyetemet végzett, az Alexandriai Egyetemet végzett, kiváló tudós, és nagyon is jól fölépítette a gyülekezetet, mármint a hitpontok szempontjából, és aztán cseréltek. Ez a bizonyos Apollós elment Efézusból, elment Korintusba, aztán jött Korintusból Pál apostol, belépett, és az ajtónál tovább nem is lépett. Föltett egy kérdést. Vettetek szentlelket? Ott ő 12 pallírozott elme, kiváló, tudós férfiak, járatosak az igében. És nem tudtam róla, hogy mi a Szentlélek jelenléte, és mi a Szentléleknek a munkája az ember életében. És aztán ugye tudjuk a folytatást. Nagyon fontos, hogy legyenek egyetemet végzett, kiváló, kiképző. Nagyon fontos. De mikor fordították föl teljesen Efézust a keresztények? Amikor a Szentlélek Istennel találkoztak. Tudjuk, hogy micsoda felfordulást csináltak. Még egy nagy lázadás is lett belőle, de hát nem tudom, én egyszer valamikor kiszámoltam, vagy kiszámoltattam valakivel, hogy milyen értékűek voltak azok a babonaságokat összefoglaló könyvek, amik a Diana vagy Artemis tiszteletnek tartalmazták, és elégették ezeket az álmos könyveket, ezeket a babonás könyveket. Óriási értéket égetett el a város. Nem a keresztények mentek, és gyülekezett szépen összeszedte, és elégett, ezt a város égette. És éreztem ennek a Krisztus áldozatának a jelenlétét, amit beszéltem. Következőt. Az a tanár, akiben a legjobban bíztam, és akire aztán több évig, mondhatnám, jó bő két évtizedig még feltekintettem, nagyon is. Előfogott engem, és azt mondta, hogy erről ne beszélj. Erről nem érdemes, mert annyira elcsépelték a Szentléleknek a szeretét és jelentőségét, és ezek a neopentekosztalista karizmatikus mozgalmak annyira lejáratták a Szentléleknek a munkáját és Szentléleknek a szerepét, hogy mi ránk más megbízatás hárult. És nem ez a mi dolgunk. Mert túl túlzottan elmehet a közösséged karizmatikus irányba, és ez nem lenne jó, nem lenne helyes. Hát ezzel szemben Rasszál Bari a következőt írja. Mivel napjainkban mi is a Szentlélek kiárasztásának az idejében élünk, joggal várhatjuk, hogy az újszövetségi egyházban megjelenő lelki ajándékok a maradék egyházában is működni fognak. Meglepő jelenség azonban, hogy az adventisták koronként ilyetten betették el a legcsodálatosabb lelki ajándékot, mintha féltek volna tőlük, ajándékokat, mintha féltek volna tőlük. Ezt a félelmet éreztem akkor. Lehet, hogy a megtévesztéstől, a hamis lelki ajándékoktól féltünk. Mégis nem szabad annyira rettegnünk a hamis lelki ajándékoktól, hogy miattuk elvessük a Szentlélek valódi kiáradásának eredményét. Olyan egyházként, amely a történelmének kezdetén egy lelki ajándék kivételes áldásában, a profétaság ajándékának áldásában részesült, nem lenne szabad annyira ellenszembesen viseltetnünk a lelki ajándékok megjelenésével szemben, köreinkben. Mi igen sokat imádkozunk a Szentlélek késői eső formájában történő kiáradásáért. A késői eső pedig nem annak a korai esőnek az erősebb mértéke, amely pünköskor árad ki a tanítványokra? A Szentlélek hatalmának ezen első kirobbanásakor a Szentlélek a lelki ajándékok adományozásában nyilatkozott meg. Az egyházra árasztotta ki őket, az egyházon belül pedig azokra, akik már korábban is csodatevők voltak. Nem az a tanúság vonható le mindebből, hogy a késői első hasonló kiáradást fogja jelezni? Tehát ez a rettegés, amit elültettek a hetednapi adventista gyülekezetekben és a tagoknak a szívében, ez azt eredményezte, hogy a Szentlélekről is egy ilyen gondolatunk van, hogy nem kell vele foglalkozni, majd hogyha bíróságok elé visznek minket, vagy bizonyságot kell tenni, akkor majd eszünkbe fogja jutatni. Ledegradáltuk a Szentléleknek a munkáját, ilyen eszünkbe juttatás, memória kérdését tettük a Szentléleknek a munkáját a közösségben. Ami az első szembeötlő jelenség a mi gyülekezeteinkben, hogyha érezzük és a szívünkben, mert elsősorban ugye szívben kezdi érezni az ember. A harmadik isteni személynek ez a tulajdonsága, hogy a szívben kezdjük el érezni. Ugye tudjátok, hogy ostoba teológusok vannak, hát várom. Azt mondják, hogy minden csak ésszel kell. A szívnek nincs szerepe. Körülbelül 4-5 éve történt, hogy felfedezték a tudósok, hogy a szívben 24 000 olyan érzékelő van, amelyik előbb reagál, mint az agy. Nagyon szépen vagyunk mi megteremtve. Gyönyörű. Csodálatosan. És nem szabad kizárni azt, hogy igen, az érzelmek is nagyon fontos szerepet játszanak. Csak az érzelmeket az értelem uralma alá kell tenni, de nem úgy, hogy elfogyjuk őket, és azt mondjuk, hogy nem kell vele foglalkozni, hanem hova bíztek, hogy ez fellobbanás volt, vagy egy hosszú időn keresztül tartó mennyei meglátogatás volt. Óriási különbség. Nem lenne szabad félnünk ennyire. Néhány évvel ezelőtt fordult elő, hogy én nem tudtam, mi történt, csak ehhez hasonló témáról kellett beszélnem, és egy testvérünk hetek múlva odajött hozzám, közel lakunk egymáshoz, nagyon közel, ő Bicskén, a mellette levő faluban Csabin élek, és odajött hozzám, 4 kilométerre lakunk egymástól, és azt mondta, hogy tudod, hogy felszabadítottál engem. Azt mondja, már átjártam, ott Bicskén van, egy szombat ünneplő pünkösdi gyülekezet. Már elkezdtem hozzájuk átjárni, mert annyira éreztem, hogy a mi gyülekezetünkben nem lehet boldognak lenni a Szentlélek jelenlétében. Azt mondja, az azért nem jó, az az öngerjesztő helyzetben. A Szentlélek jelenléte nem hibbálózásban nyilatkozik meg. A Szentlélek jelenléte nem ilyen hablatolásban, amit hát ugye jelenségként élnek meg sokan. Nem elvágódásokban, meg egyedekben nyilatkozik meg, de a Szentlélek jelenléte egy mindent betöltő öröm. És azt mondja, azt mondta el a testvérünk, hogy amit én akkor megértem, amikor tőled ezt hallottam, akkor azt mondja, az semmihez sem, az, hogy mióta megkeresztelkedtem adventistává, Kaposvár mellett értek a testvérek, ide költöztem a felesége, laborvezető főorvos lett Bicski, azt mondja, akkor értem meg a második megtérésemet. Ugye nem is tudom elképzelni, ez Bózsván volt egyébként néhány év, 4 évvel, 3 évvel ezelőtt, azt mondja, elrohantam nyírig meg vissza. És egész úton csorogtak a könnyeim, és nevettek, és mondtam, hogy Uram, nagyon hálásan köszönöm ezt neked. És mondtam, hogy én meg ezt neked? Mert én szépen elmondtam, de én még nem mertem ilyet csinálni, hogy elrohanjak nyírig. És azt mondani az Úrnak hangosan, hogy Uram, hálásan köszönöm ezt neked. Muszáj, hogy ez alól a félelmi béklyók alól felszabaduljunk. Mert mindig szűkíteni fogjuk a szívünkben a helyet a Szentlélek számára. Mindig szűkíteni fogjuk a Szentlélek számára a szívben való helyet. És testvéreim, újra meg újra szeretném elmondani. Pál apostol nagyon határozottan kikelt a bűneihez ragaszkodó, de a különleges jelenségekhez is ragaszkodó korintusi gyülekezet gyakorlata ellen. Az nem volt a Szentlélek kitöltése, amit ott tapasztalni lehetett. Csak azt hitték. Mert tudni, mikor költözik Jézus Krisztus a Szentlélek által a szívedbe? Ha te pedig az ő állossza leszel. Úgy, hogy megengedjük a sparáznosságot az életünkben, vagy a rossz gondolatokat, vagy indulatokat, vagy dühösködés. Sokszor tapasztalom a magam életében, hogy mennyire leszűkítjük a Szentléleknek a helyét a szívünkbe. Nem tudja elfoglalni, nem tudja betölteni azt a helyet. Nagyon-nagyon bölcsen kell erről a kérdésről gondolkodnunk. Mert a Szentlélek gyümölcsei, ez egy más kérdés, és ez mindenképpen, ha nem is teljességében ezzel én nem értek egyet, hogy aki már teljesen kicsiszolódott, és teljesen tökéletes, és soha nem lesz türelmetlen, és soha nem lesz olyan, hogy felrújja a gonosz, meg stb. Amikor már tökéletessé válik, na akkor kap majd ajándékokat, ez így nem igaz. De egynek bizonyosnak kell lenni, hogy az, hogy összefoglalóan a lélek gyümölcse, a szeretet a szívünkbe költözik. Akinek a szívében a szeretet helyett az irítség van, a türelem helyett az türelmetlenség. Tényleg azt mondhatnánk, hogy amikor valaki állandóan csak a maga hasznát keresi, még ilyen szeretet nem keresi a maga hasznát, amikor valaki tele van irítséggel, féltékenységgel, na oda valóban meggondolja a menny, hogy elhelyezzen-e lelki ajándékot. Ez egyértelmű a szentírásból. De amikor egy ember arra törekszik, hogy én Jézus Krisztus másra tudjak lenni, az ő állossza ezen a földön, akkor nem tudja visszavonni ezt a drága ajándékot, hát ez az ő testamentuma, ez az ő öröksége. A másik osztalót küldött neki is. Örökké veletek fog maradni. Engedjetek meg még egy rövid részletet, hadd olvassak fel. Hamarosan megjelenik Hegyes Horváth Csilla testvérnőm fordítja, nem ezt a szűkített változatot, amit én kéziratban a kezemben tartok, hanem a teljes könyv hamarosan megjelenik. Edwin Frum testvérünk volt a 20. század legnagyobb adventista történésze. Nem tudom az ő történetét most elmondani nektek, de majd egyszer még találkozunk. És akkor esetleg arról is beszélhetünk. Ő írt az Atyái Profitai Hitelvitis című 6 kötetes művet, de többek között írt egy összefoglalót, ami Szilárd Fundamentumunk címmel, azt mindenkinek ajánlom, hogy keresse meg, én megpróbáltam mindent, hogy adjuk ki, mert az advent népnek az identitás tudatát szerintem mostan, beszámítva az utolsó 100 évet, semmilyen könyv jobban nem erősíti, de más volt a testvérek véleménye, gyerekkel egy bizottsághoz kell tartanom magamat, és helyette ők ezt ajánlották, hogy adjuk ki a Szent Élete vagy a Vigasztaló Érkezése című könyvet. És én azt mondtam, hogy nagyon jó, mert ha ezt megértjük, akkor meg fogjuk érteni a Missio Fundamentumunkat is. És többek között Edwin Froome is ezt írja. A mester nem képezte ki tanítványait különösként arra, hogy vitázni és ellenvetéseket legyőzni tudjanak, vagy hogy mozdíthatatlan biblia versekre támaszkodjanak. Noha ezek is fontosak. Hanem, hogy tanúskodjanak arról az örömről, ami a szívükben van, mióta a megváltás az övék. Ha egy orvos megmenti az életünket, akkor nem kell nekünk különleges tanulmányt folytani ahhoz, hogy képesek legyünk másokat meggyőzni, hogy forduljanak ehhez az orvoshoz. Szükséges jobban és jobban visszatérnünk az egyszerű és örömteli tanúskodáshoz. Ez a legelső célja a Szentlélek erejének. Megdöbbentő sorok, nem? Egy olyan történésztől, akihez szerintem nem volt fogható az adventista egyházban. Még most is. Vannak nagy nevek, nagyon nagy nevek, de amit ő csinált, és csak annyit mondanék nektek el, hogy ő végigjárta Európát a két világháború között, és ilyen vékony, azt hiszem 8 mm-es, nem tudom, milyen filmre vette föl. Gondoljátok, egy lebombázták a Dresdai képtárat, és az irattár ugye fölégett, meg sem is, hogy megvan minden adventistáiknak ezen a felvétele. Beengedték a vatikáni könyvtárba, és ott is, az irattárba, ott is felvette a Salzburgba járt, és mindenütt, ahol a 1260 éves pápai fennhatóság alatt bármi történt, ő ezeket összegyűjtötte, és fotokópián megvannak. Hát persze nem tudom, hogy ki az, aki, nem tudom, az egyházban, fogalmam sincs, hogy ki az, aki ezt a fantasztikus hagyatékot gondozza. Minden esetre óriási munkát végzett, és ez az Atyáink Profétai Hite című hatkötetes mű tartalmazza ezeket a megtalált dokumentumokat, mindegyik, tehát leírta ő mindegyiket. És ez a fantasztikus koponya azt mondja, hogy a Szentlélek nem elsősorban arra képez ki bennünket, hogy nagy tudósok legyünk az érvelésekben, hanem hogy tanúskodjunk arról az örömről, amit akkor éltünk át, amikor Jézus Krisztus megértette velünk, hogy miért halt meg. És az nem azért, mert a zsidók őre haragudtak, nem azért, mert a római katonák gonoszok voltak, hanem az egy személy, az én vagyok. Én vagyok, aki a bűnösök közül első. És én tiszta szívből kívánom, testvéreim, hogy éljük meg mindannyian, ne visszafolytva, persze nem is tévedésekbe belekeveredve, de éljük meg szabadon, hogy a Szentlélek Isten az életünkbe lépett, a szívünkben otthont akar találni. Ne szorítsuk össze ezt a helyet kicsire. Hagyjuk tárnak, hagyjuk, hogy ő lakjon bennünk. De azt se felejtsük el, testvéreim, hogy te nem lehetsz más heterosz. Neked itt őt kell bemutatni. Állozzak fel, hogy legyél. Jézus Krisztus azt mondta, hogy az utolsó vacsorán is, amit én mutattam, azt példaképpen mutattam meg. 17. fejezetben, ugye a főpap írmában, amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldöd én is őket a világra. Tényleg a Jóisten bocsánatát kell kérnünk, mert nagyon sokszor nem őt képviseljük. De soha nem mondjunk el róla. Ő látja ezt, hogy mennyit tudunk egyszerre befogadni, mennyit tudunk egyszerre megváltozni. Ő látja ezt. De szívből kívánom nektek is, És minden kedves adventista testvéremnek, hogy megértenénk ezt, amikor tele a szív a Szentlélek Isten jelenlétével és örömével. Adja Isten, hogy ezt mindannyian megtapasztaljuk.